városi lakásügynökség működése. Maradt ebben most is szerves működésük? Tehát most is önök csinálják jó részt?
Nem, ezt most már teljesen a főváros csinálja. Mi annyiban vettünk ebben részt, hogy a lakásügynökségi modell az az egyesületünknél most már évek óta sikeresen működik, és ezt a modellt igyekszünk egyébként minél több önkormányzathoz eljutatni, hogy bátran más önkormányzatok is használják ezt a modellt.
Mit jelent?
És
mondja egy
annyi,
kicsit.
Annyi történt, igen, hogy az egyesületünk alapító társelnöke, Kovács Vera, ő segített beindítani a fővárosi lakásügynökséget, és a fővárosi lakásügynökség vezetőjeként dolgozott egy évet.
De mit jelent ez azoknak a hallgatóknak szintén, akik ezzel most, erről most hallanak először, segítsen, hogy mit tud egy fővárosi lakásügynökség tenni?
Hát a lakásügynökségi modell az alapvetően arról szól, hogy magántulajdonban lévő ingatlanokat vesztünk mi például a Szuperról lakásbeegyesületnél kezelőségbe. Ez azzal jár, hogy mi vállaljuk a felelősséget a ingatlan állapotáért, tehát hogy a tulajdonos ugyanolyan állapotban fogja visszakapni a lakását a bérleti időszak végén, mint ahogy átadta nekünk. Tehát mi abszolút átvállalunk minden feladatot, javítási költségeket, mindent a tulajdonosoktól, ami adott esetben felmerül a bérleti időszak alatt, és a tulajdonosok pedig kedvezményes áron adják bérbe a lakásukat. Ez általában a piaci ár alatt nagyjából 40-60%-os kedvezményt jelent, és hát akkor ez... a mi egyesületünk, tehát mi tudjuk ezeket a lakásokat bérbe adni, szociális ágazatokban dolgozóknak, óvodai, bölcsődei dolgozóknak, illetve szociális rászorultsági alapon.
Na hát ez nyilván olajozza ezt a folyamatot, hogy magától ez nem mindig jön össze, hogy a lakást keresők és a meglévő lakások egymásra találjanak, és hát amit elmondott, abból külön kiemelném, hogy a bizalomnak a megteremtése lehet talán egy ilyen szervezetnek, vagy a bizalomnak a garanciális jelenléte, hogy nem kell annyira a tulajdonosnak izgulnia a lakásáért, hogy kockáztat vele, hiszen egy szervezet a kockázat jelentős részét átvállalja, ha jól mondom.
Igen, abszolút, igen.
Na, végül még azt kérdezem, hogy van-e valami, amire most készülnek, vagy amilyen közvetlen mostanában zajló eseményük, azon kívül, hogy nyilván ünneplik magukat, ami tegyeik is meg, mert az ünnepek nagyon fontosak mindenki számára, de a közösségek számára is. Szóval, hogy mi az, ami most így napirenden van még?
A következő néhány hónapban is nagyon sok izgalom vár ránk. Folyamatosan zajlanak a lakásfelújítások, beköltözések, például néhány nappal ezelőtt is az egyik ügyfelünk most tudott költözni az új lakásába, aztán most elkezdjük a felújítását egy új lakásnak, reményeink szerint új irodába fogunk költözni hamarosan, illetve ami most minden civil szervezet életében nagyon-nagyon fontos, ez ugye az adó 1% felajánlások időszaka, valamint számtalan futónk részt vesz például a jövő hétvégi Vivid Fiten, illetve májusban most már teljes gőzzel szervezünk egy női napot, ahol a női ügyfeleinket látjuk vendégül, sminkessel, fodrásszal, étellel, itallal, különböző meglepetésekkel várjuk őket. Szóval,
el tudom képzelni, hogy ezek az ügyfelek gyakran először kerülnek ilyen szolgáltatások közelébe, amiket most felsorolt.
Igen, ez is előfordul persze, és hát nyilván ezeknek az alkalmaknak az a célja, hogy mindenki részesülhessen ebben a luxusban, hogy levágják a haját, kilakozzák a törmét, és hát ez nyilván egy nagyon jó kapcsolódási terep az ügyfeleinknek is egymással, illetve nekünk is az ügyfeleinknek.
És hát nyilván az önbizalom megerősítésében azoknak az embereknek, akik kevés ilyen eseményennyel találkoznak, ahol az önbizalmukat növelni próbálják. Hát Viki, nem tudok hirtelen más mondani itt a Civil Rádió és kollégáim nevében is, hogy gratulálunk hozzá, sok sikert kívánunk, és hát nem azt mondom, hogy a körmükre nézünk, de hogy rendszeresen fogunk azért visszatérni, és szívesen tájékoztatunk mindenféle eseményükről a továbbiakban is. Gratulálunk még egyszer, az utcáról lakásba egyesület kapta az év fővárosi civil szervezete díjat. Rácz Viki volt a vendégünk. Köszönjük!
Köszönjük szépen!
Civil Rádió, az emberi hang.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Sokszor döntésképtelenség bénítja a magyar vállalkozókat. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Kassa Tamással, aki lezárási specialista. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki hallgat minket és önnek is.
Segítsen nekünk egy kicsit, mit jelent ez, hogy lezárási specialista, mivel foglalkozik?
Hát ez az értékesítési folyamatoknak a lezárásával, ugye ott dől el, hogy jól csináltuk-e végig, és hogy az ügyfelek kinél költik el a pénzt. Most már 33 éve ezzel foglalkozok, hogy segítek vállalkozóknak több figyelmet szerezni, több egyetértést, és hogy végül náluk költsék el a pénzt az emberek.
A mai témánk azzal kapcsolatos, hogy a halogatás általában visszafogja a gazdasági fejlődést. Van bennünk ez a hely, ráérünk arra még Pató Pál uras attitűd, de alapvetően ez a vállalkozói világban igen káros tud lenni.
Ez abszolút így van. Ugye a mostani helyzetben egy olyan szintű információs túlterhelés van, túl sok a tananyag, a könyv, a podcast, hogyan használjuk fel a tudást, hogy ténylegesen egy elemzés, paralízis történik a vállalkozóknál, ami azt jelenti, hogy ön is mondta, hogy halogatják a döntést, keresik a biztonságot, és nem akarnak hibázni, és ezért gyakorlatilag egy ilyen tudás-cselekvés paradoxon áll fenn, ami azt jelenti, hogy nagyon sok a tudás, de kevés a cselekvés, és ugye általában ez nem a cég első emberénél van, hanem a második sorban.
Ez a rengeteg tudás és a rengeteg információ, ami rendelkezésünkre áll, ez alapvetően azt a paradoxont, vagy azt a jelenséget hozza elő, hogy mondjuk ott állunk két lehetőség között, és egyszerűen annyira sok az információ, hogy nem tudunk dönteni. Ez körülbelül így kell elképzelni ezt a helyzetet?
Így van. Egyszerűen túl sok a lehetőség, túl sok az opció, ugye nem tudjuk melyik a legjobb. Vannak kontra, pro érvek, perfekcionisták nagyon a magyarok, és egyszerűen a tökéletes pillanatra próbálnak várni, és egyszerűen a túl sok információ megbénít minket.
Eszembe jutott most ezzel kapcsolatban egy hasonlat, nem fogom sajnos megmondani melyik filozófus, de hallottam egy ilyen érdekes metaforát, hogy két szalmabála között áll egy szamár, aki ugyanolyan távolságra van mind a két szalmabálától, és végül egyik irányba sem indul el, és éhen hal. Szóval, hogy valami hasonlóról van szó, hogy ha nem hozunk meg döntéseket, akkor egy idő után ezek a fejünkre nőnek.
Ez nagyon jó hasonlat volt, abszolút erről van szó, és ugye sajnos Magyarországon ez egy kulturális dolog is, hiszen az átkos rendszerben, vagy a szocializmusban, ugye egy olyan félelemgazdaság vette át a hiánygazdaságnak a helyét, ami teljesen arról szólt, hogy nehogy elveszítsük a reputációnkat, nehogy valamilyen kockázat miatt ugye kiátkozzanak minket a rendszerből, nehogy hibázzunk, és egy ilyen biztonságkereső gondolkodás alakult ki, aminek ugye így a szumája a halogatás, hogy egyszerűen túl későn döntünk, amikor már elúsznak a lehetőségek.
Ez még mindig eléggé mélyen van, tehát bennünk ezzel kapcsolatban, valószínűleg nem csak a vállalkozó világban, de ott igazán markánsak lehetnek ezek a rossz hatások, hogyha nem döntünk. Van-e olyan, esetleg olyan algoritmus, vagy valami olyan lehetőség, amivel meg lehet könnyíteni a döntéseket, és optimális döntéseket lehet hozni?
Abszolút. Egyébként ugye maga az értékesítési is, és lezárási specialistaként azért tudok erről beszélni, hiszen gondolatokkal foglalkozunk, hogyan kell a gondolatokat megváltoztatni. Igazából arra van szüksége a magyar vállalkozóknak, hogy egy ilyen identitás keresést indítsanak el, jöjjenek rá arra, hogy ők kik, és képesek legyenek olyan szinten begyakorolni a megvalósítást és a döntéseket, mint ahogy reggel befőzzük a cipőfűzőt. Ugye az egy begyakorlott dolog, gondolkodás nélkül meg tudjuk csinálni, és a megvalósítást is fel lehet hozni egy ilyen szintre, hogy egyszerűen gondolkodás nélkül az ember az merjen nekivágni és csinálja. ugye azt kell megtanulni, hogy nem feltétlenül lesz mindig egy tökéletes pillanat, és valamilyen szinten ugye így leesve egy szakadékról egy IKEA repülőgéppel össze kell rakni, mielőtt még leérnénk. És igazából, hogyha sikeres vállalkozókat megkérdezzük, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy bele se vágtak volna, ha tudták volna, mennyi nehézséggel kell majd szembenézniük. Viszont valahogy megoldották, és ugye ez a kulcs, hogy képesnek kell lennünk kialakítani egy csapatot, megszervezni egy céget, és valahogy összerakni a dolgokat, figyelve a piaci igényeket, esetleg ugye terméket váltani, hogyha valaminek már lement így az életgörbéje. Úgyhogy gyakorlatilag ez az, amivel foglalkozunk, ezt tanítjuk most már 33 éve.
Mondhatjuk azt, hogyha a lehetséges információk alapján a legoptimálisabb döntést hozzuk, de mégis rosszabbul járunk vele, vagy úgy védjük, hogy rosszul járunk, még mindig jobb, mintha döntünk, mintha nem döntünk.
Abszolút így van. Mindig jobb csinálni valamit, mint semmit, és ugye, hogyha az ember hibázik, akkor legalább van egy plusz információja, hogy nem az az út, hanem valami más fele kell menni, és egyszerűen mindig csak egyel többször kell helyesen dönteni, mint rosszul.
Ez a piacon, a versenyszférában biztosan kiemelten fontos, hiszen amíg mi halogatunk egy döntést, addig a versenytársunk meghozza őket.
Ez teljesen így van. Ugye itt arról van szó, hogy kis lépésekkel el tudunk indulni, gyorsan tudunk tesztelni most már főleg az internet korában, és a cselekvés közben kell megtanulni azt, hogy hogyan működik valami jól, és igazából ez az, amit ugye így, hát az iskola nem tanít meg sajnos. Tehát amikor a munkatársak oda kerülnek egy céghez, akkor ezt a cégkultúrába, vagy a cégvezetőtől kéne, hogy átvegyék. Viszont hogyha inkább a hibázásmentességre arra törekednek, hogy nehogy ő legyen az, aki felelős azért, mert lett egy hiba, akkor ugye ez azt eredményezheti, hogy ténylegesen egy ilyen tudás-cselekvés paradoxon miatt nem csinálnak dolgokat, amiket lehetne, és így elúszik mellettük az élet.
Ez gondolom nem azt jelenti, hogy a terveket véglegesen tegyük a fiókba, és csak impulzusok alapján döntsünk, de szükség van arra, hogy kialakítsuk a gyors reagálás kultúráját is.
Abszolút, és ugye itt az a kulcs, hogy nem a motiváció hozza meg a cselekvést, hanem a cselekvés hozza meg a motivációt.
Látunk-e esetleg olyan hazai példát is, ahol a gyors megvalósítás sikerhez vezetett, és esetleg vannak-e olyan jó gyakorlatok, amikből lehet gyakorolni vagy tanulni?
Hát az az érdekes, hogy Magyarország valamilyen oknál fogva egyszerűen egy ilyen sokkal-sokkal nehezebb pálya, mint bármelyik másik ország. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon bárki, aki igazából sikeres tudott lenni az elmúlt években, az valami fantasztikusat alkotott, és lehet, hogy külföldön 10-100-szor többet tudna csinálni. Tele vagyunk sikeres példákkal. Igazából simán rá lehet keresni az interneten ezekre a cégekre, de sajnos ugye még mindig a vállalkozásoknak egy 80%-a az első évben még így is csődbe megy.
A mesterséges intelligencia tud-e minket támogatni döntésekben? A múltkor hallottam egy olyat, hogy például a banki szektorban elkezdik mesterséges intelligenciával automatizálni bizonyos folyamatokat, mondjuk egy-egy hitelkiajánlást, vagy ilyen folyamatokat. Szóval, hogy segíthet-e a mesterséges intelligencia ezekben?
Én azt mondanám, hogy ez kétélű fegyver, mert ugye a túl sok információ megbéníthat, tehát hogyha valaki jól használja ezt, és ténylegesen hajlandó így hibázni, neki menni a dolgoknak, és tényleg cselekedni, akkor természetesen segíthet neki abban, hogy több információt gyorsabban szerezzen meg, viszont a másik oldal az, hogy ha átváltunk, ilyen pszichológusként kezdi el használni a mesterséges intelligenciát, akkor ugye elmehetnek napok úgy, hogy nem csinál semmit, csak beszélget vele.
Mindez rendkívül érdekes volt, és köszönjük szépen, hogy beavatott a döntésekkel kapcsolatos fontos háttérinformációkba. Van-e esetleg olyan honlap vagy forrás, amit ajánlana ebben az ügyben tájékozódásra?
Hát igazából itt most konkrétan a legújabb könyvemet ajánlanám, ez a Megvalósítás titkai, amit a különböző tréningeinken meg lehet találni, nem tudom, hogy honlap címet mondhatok
el. Persze.
Ez a kaszatamásékezetnélkül.hu, tehát kaszatamas.hu, és ott lehet velünk kapcsolatba kerülni, és akkor megnézni, hogy hol lesz legközelebb tréning, és akkor lesz nálunk ez a könyv, mert ezeket nem rakjuk be kereskedelmi forgalomba.
Esetleg elképzelhetőnek tartja, hogy mindez mondjuk a civil szereplők, a civil szektor számára is hasznos lehet? Azért ott is van mondjuk elég éres verseny az erőforrásokért, hogy mondjuk úgy működtetni egy civil szervezetet, hogy a döntéseinkkel erősebbek vagy hatékonyabbak legyünk.
Abszolút, sőt, hogyha valamelyik civil szervezet tényleg nagyon sok dolgot rakott le az asztalra, akkor évente egy munkatársuknak mi szoktunk díjmentes képzést is biztosítani, mint ahogy azt hiszem tavaly előtt is volt egy civil szervezettől egy vezető, aki gyermekétkeztetéssel foglalkozik, és a háromnapos tréning után rájött arra, hogy néha lehetne sokkal bátrabb, hiszen egy rendkívül jó ügyet képvisel, és ténylegesen arra van szükség, hogy sokkal több támogatást szerezzen magának.
Köszönjük szépen, Kassa Tamás lezárási specialista volt a vendégünk, a döntésképtelenségről beszéltünk, illetve hogy hogyan lehetne hatékonyabban és gyorsabban döntéseket hozni a sikeresség érdekében. Köszönjük szépen még egyszer, és további sok sikert kívánunk mindehhez, viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is, viszont hallásra.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
reggeli műsorunk végéhez közeledünk 2026. március 14-én. Programajánlóinkat hallhatják a következő percekben, amelyeket Szandra ma múzeumi programok köré szervezett össze. Az első, Nagy Lajos király születésének 700. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Nemzeti Múzeumban. Március 5-én újabb időszaki kiállítás nyílt tehát a Magyar Nemzeti Múzeumban, amely Nagy Lajos király kincsei ezt a nevet viseli, és nagyon érdekes tehát ez a kiállítás, amely ebben az időszakban tekinthető meg egészen sokáig, méghozzá december 31-ig a középkori lapidáriumban tekinthető meg, tehát méghozzá ingyenesen, mindenkit nagy szeretettel várnak majd, illetve várnak most is erre a kiállításra. A közeledő, pontosan holnap a Nemzeti Ünnep alkalmából a Petőfi Ödő Múzeum egésznapos ingyenes programsorozata idézi fel a márciusi ifja kisnap forradalom emlékét. A látogatók múzeumpedagógiai foglalkozásokon, felolvasó színházi esten vehetnek részt, sőt, ők közel 200 éves nyomdagépet is újra láthatnak működés közben, erről már híreink közben is hallhattak egy pár mondatot. Mindenkit várnak tehát szeretettel a Petőfi Irodalmi Múzeumban március 15-én nemzeti ünnepünkön. Harmadik múzeummal kapcsolatos programunk pedig Hímes nap a Néprajzi Múzeumban, hagyomány és design, húsvéti különkiadás, a tavasz illata, frissen írt tojások viaszának fénye, vásározók és kézművesek portékái, zeneszó és gyereknevetés tölti meg március 28-án a Néprajzi Múzeum tereit, egy nap, amikor az ünnepi készülődés nem csupán emlék, hanem közös élmény, kézbe vehető hagyomány, megszólaló dallam és továbbartható tudás, tehát a népek néphagyományokkal kapcsolatban szerveznek meg programokat március 28-án a Néprajzi Múzeumban. Mindezt nagyon jó szívvel ajánlottuk önöknek az elmúlt percekben. És akkor műsorunk zárásaként röviden összefoglalom, hogy miről volt szó ebben a reggeliben. 2050-re minden második ember rövidlátó lehet, erről beszélgettünk. Majd arról, hogy hogyan érdemes védekezni az internetes csalások ellen, Heitzinger Zoránnal. Utána Jakabfi Dávid volt a vendégünk, aki a 2026-os év cukrásza lett. A vármegyékkel kapcsolatos érdekességekről Nánai Mihály beszélgetett múlt héten Berek Péterrel. Az utcáról lakásba egyesület kapta az évfővár városi civil díjat, erről is beszélgetett Péterfi Ferenc Rácz Vikivel, az utolsó témánk pedig a döntésekkel kapcsolatos a piaci szektorban, illetve bármilyen szektorban. Ez volt tehát a ma reggeli, amelyet Kramarics Szandra szerkesztett, a hírszerkesztő Brühl Edit volt, a műsorvezető, technikus és zenei szerkesztő pedig Dudok Dávid. Reméljük, hogy jól és tartalmasan rádióztak velünk, ne feledjék, ez a reggeli nem bukta.